Köszöntünk az Axioma Podcastben, amely a fősodor és a divatos irányzatok helyett a keskeny útra visz. Hetente frissülő epizódjainkban a közéletről, a kultúráról és a társadalomról beszélgetünk, keresztény szempontból. Készen állsz arra, hogy bekapcsolódj egy beszélgetésbe, amely új szemléletet ad a világról? Akkor maradj velünk!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Tóth Krisztián vagyok ismét. Köszöntöm a stúdióban Frivalcki Jánost, szervusz János.
Szia, szia.
És Bakos Marcelt, szervusz Marcel.
Sziasztok.
Hát Isten hozott benneteket egy különleges új adásban, epizódban, amikor a témánk az eutanázia lesz, és Marcelt már nem kell bemutassam, ismerik a kedves hallgatók, korábbi több podcastben szerepelt, volt is házigazda, és János, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk. Én azt olvastam rólad, hogy jogfilozófus, politológus, egyetemi tanár vagy a Pázmányon. Mi az, amit elmondanál még akár a hallgatóknak, ami fontos rólad?
Hát az, hogy keresztény vagyok, és a küldetésem az, hogy az én területemen, ami a, hogy mondjam, a gondolkodás vagy a tudás, segítsem a hétköznapi embert, mindenkit, aki boldogságra törekszik, abban, hogy megtalálja a fogódzókat. Tehát nekem a célom az, hogy az én területemen, ami nem a művészet, nem az irodalom, segítsem a hétköznapi embert abban, hogy amit ő egyébként gondol, érez a szívében, és a keresztények meg különösképpen, hogy az rendben van úgy. Tehát a gondolkodás eszköztárával segítsem őket, meg a megélt élettapasztalatommal, hogy amit az ember úgy is érez, hogy helyes, az tényleg így van.
Nagyszerű, köszönjük, és örülünk, hogy itt vagy velünk, abban maradtunk, hogy tegeződünk, és Marcel, hadd forduljak hozzád, hiszen ugyanúgy, ahogy az előző adásban említettem, pornográfiánál, hogyha valaki felmegy az Axioma Központ megújult honlapjára, akkor azt láthatja, hogy az ügyeink fül alatt három fontos terület van megnevezve, ugye ez a szexuáletika, a pornofüggőség, illetve az életvédelem, és ma ez utóbbi témakör kapcsán foglalkozunk az eutanáziával. Te csináltál pár hónapja egy 10 000 nézettség fölötti videót ez ügyben. Miért lett szerinted kiemelt ügye az Axiomának az életvédelem, és ezen belül is ugye az eutanázia téma, és hogy jött ez a videó, és milyen visszhangokat kaptatok?
Ugye az Axiomának a víziója az az, hogy segítsen a keresztényeknek tudatosan gondolkodni a különféle társadalmi kérdésekről, és a társadalmi kérdéseken belül szerintem egy fontos helyet foglalnak el a bioetikai kérdések. Mert ugye ezek mindenképpen erkölcsi kérdések, és mi azt gondoljuk, hogy a kereszténységnek az erkölcsi víziója az tértől és időtől független. Tehát az, amit a kereszténység képvisel, az a kijelentésen alapszik, és ez egy olyan erkölcsi iránymutatást tud adni, ami mindenkorban megbízható az emberek számára, és mi szeretnénk ezeket az ebből származó érveket és a gondolatokat becsatornázni így a közbeszédbe, illetve kifejezetten ugye a fiatal felnőtteknek az évkészletébe elhelyezni, és szerintem az eutanázia is egy ilyen ügy. A mi videónk előtt nem nagyon volt olyan jellegű rövid magyarázó videó az eutanáziáról, mint amilyet mi készítettünk, és mi azt szerettük volna, hogyha ez a kérdés előbb-utóbb felmerül, mint ahogy most ez aktuális is, mert mi sejtettük, hogy egy idő után ez azért be fog jönni a közbeszédbe, mint ahogy máshol is már bejött, akkor már legyen ott egy olyan videó, ami összegzi azokat az érveket, amik segítenek megmutatni azt, hogy az eutanázia nem biztos, hogy a megoldást jelenti a szenvedésre, illetve az életvégi döntésekre, és szerintem nagyon sok bioetikai kérdésnél van az, hogy a mainstreamen és a popkultúrán keresztül átjön egy világkép, az ad alapvető gondolatokat az embereknek, és ezért a támogató hozzáállás az nagyon gyakori. És hogyha nem mondja valaki, hogy egyébként alternatív lehetőségként lehet erről máshogy is gondolkodni, akkor nem, tehát akkor ne lepődjünk meg, amikor azt látjuk, hogy a különböző társadalmi felmérésekben is az ilyen kérdéseknek a támogatottsága, mint az eutanáziáé felfelé tendel.
Tényleg érdekes, és talán mondhatom, hogy profétikus hangú volt ez a videó, hiszen nem sok idő elteltével, ugye most pedig a sajtó is hangos Karsi Dániel esetétől, amiről majd hamarosan fogunk is beszélgetni. János, te láttad ezt a videót, méltattad is, milyen volt neked ezt megnézni, vagy milyen benyomásaid voltak?
Hát ezeket én tudtam azért. Engem Kanada érdekelt különösképpen, tehát én ezen nagyon figyelem ezeket. és igazából a vizuális élmény volt sokkoló, tehát hogy Kanadában pár év alatt lekörözték Belgium összes eutanáziáját, és most már más típusú jelentősen, ami Kanadában történik. Tehát mindaz beigazolódott, amit cáfoltak Belgium és Hollandia tapasztalata alapján, tehát hogy igenis a csúszós lejtőeffektus működik, hogy belevágjak a közepébe.
Igen.
Tehát ez nem eutanázia, és nem is szabadna így hívnunk, hanem itt a fogalmi különbségtevésnek semmiféle indokoltsága nincs. Asszisztált öngyilkosság és eutanázia között. Tehát az eutanázia, mint orvosi vagy kórházi körülmények közötti életelvétel, ez értelmezhetetlen, mert az orvosi tevékenység nem a gyógyításra szorul, ez egy nem is egészségügyi, hanem halálügyi szolgáltatás, ahogy egyébként, már bocsánat a kifejezésért, a Bakó is régen gyógyított is, hogyha úgy adódott, mert ismerte az emberi szerzetet. Tehát a kórházak nem gyógyítanak, és ez nem egészségügyi tevékenység, itt nagyon kell figyelni arra, hogy hogyan csúsztatják el a terminológiát. Tehát ez ugye gyógyszeres, és a gyógyszer az rendben van, csak a gyógyszer mire való, itt a méreg funkciója jön elő.
Nem gyógyít.
Igen, mert a gyógyszernek lehet ilyen is olyan hatása is, de folyamatos terminológiai csúsztatás folyik, ez gyakorlatilag asszisztált öngyilkosság, tehát nem is értelmezhető most már az eutanázia fogalom. Azt hadd javítsam ki, amit Marci mondom, nem is így akart mondani, de fontos, hogy nem alternatíva, vagy nem is nem biztos, hogy jó megoldás, hanem egyszerűen katasztrófa az eutanázia, és inkább azt hiszem, hogy erről kéne beszélnünk, hogy miért. Tehát, hogy egyáltalán nem is gondolható el, mint megoldás, mert semmire nem megoldás. Nagyon mélyről kéne kezdenünk, ugye, hogy a halállal nem véletlenül, hogy nem akarunk megbarátkozni a tudatunk mélyén, ez érződik már Freudnál is, hogy az ember nem akar megbarátkozni, mert nem hajlandó elfogadni, mert elfogadhatatlan a halál, hogyha az mindennek a vége lenne. Tehát én azt mondanám, hogy csak a palliatív hospice-ban gondolkodhatunk, ami arról szól, hogy tehát az utolsó pillanatig van küldetésünk, olyan értelemben, hogy a saját egyéni életértelmünk akkor teljesedik ki, pont akkor, amikor annak vége van, és ugye, hogy itt nagyon érdekes dolgok történnek az élet végekor, ugye ez, hogy gyorsan vágjak rögtön a lényegi mondandóba, tehát a terminális luciditás, vagy paradox luciditás, amikor különböző okokból leépült agyú egyének, ennek lehet daganatos oka, lehet baleseti oka, lehet dementális oka, Alzheimer, stb., hogy ezek az emberek leépült agy ellenére visszajönnek úgymond paradox módon, és szellemi tevékenységet végeznek agy nélkül. Tehát látszik, hogy van valami olyan, ami még bevégezzetlen, és nagyon fontos, és a szellemi dimenzió működteti bennük. Tehát azt kell mondjam jogászként, hogy először figyeljük meg az embert. És a jogásznak az egész tevékenysége, jogalkotás vagy bírói döntés, az kell segítse, ami az emberben történik ilyenkor.
Említetted János Freudot. Ugye Nietzsche is mondott egy ilyet, hogy a társadalom parazitái ellen bevethető idézőjelbe megoldás lehet ugye az eutanázia. Lépjünk egy kicsit hátrébb, és hadd legyek még egy kicsit az ördög ügyvédje. Ugye, hogyha megvizsgáljuk a szót, jó halál, szép halál, kegyes halál, görög kifejezést, mennyire áll ez ellentétben azzal, amit a bibliai értékrend gondol?
Hát nagyon is, és amit János mondott, hogy egyébként az eutanázia az nem, tehát hogy nem lehet használni ezt a szót, és nem lehet azt mondani, hogy hogy az eutanázia, amikor konkrétan valakinek mérget adunk azért, hogy meghaljon, hogy ez jó halált jelenteni bármilyen módon, ez nem állja meg a helyét, és egyébként amennyire én látom, már nem is használják PR okokból Kanadában az eutanázia szót, hanem megpróbálnak egy eufemizmus kitalálni, hogy nem tudom, orvosi segítség a meghalásban, de az igazság, hogy itt a ugye, amiket említettetek neveket, hogy azt mondják, hogy az emberek, akik már nem tudom, fogyatékkal élnek, vagy betegek, nem érdemesek az életre, azért azt kell látni, hogy itt a kereszténységnek van egyedül egy olyan koherens víziója az emberi méltóságról, ami tényleg komolyan veszi azt, hogy az emberi méltóságunk az emberi mi voltunkból fakad, és nem a körülményeinktől függ. Ezért azt mondani, hogy az emberi méltóságnak az egyetlen megőrzése az, hogyha valakit külső eszközökkel halálba segítünk, az lenne, én ezt nem tudom értelmezni, és azért értek egyet azzal, hogy a palliatív terápia az, ami egyébként a méltóságnak a megőrzésében segít, és a természetes folyamatokhoz közelít, tehát a valósághoz illeszti az egész helyzetet.
Bocsánat, kérdés nélkül is hadd mondjam, hogy engem olyan mértékig feldühít a jogalkotás hozzáállása, a, nevezzük most akkor eutanáziának, hogy kifejezetten én ördöginek látom az egész kezelését, akár terminológiailag is. Tehát ugye mondtad Kanadát, el ne felejtsek visszatérni majd rá az emberi méltóság kapcsán. Ha megnézem az Egyesült Államokban Washington államnak a törvényét, ami eléggé gyakran visszatér, hát az egész törvény megfogalmazás, hogy maga a törvény tiltja, hogy azokat a fogalmakat használjunk, tehát könyörületes halál, jó halál, eutanázia, asszisztált öngyilkosság, maga a törvény tiltja kategorikusan, hogy ezeket használjuk.
Érdekes.
És utána azt írja a kérdőívben, amit alá kell írnia mindenkinek, hogy a palliatív ellátás és csomó mindenek a tudatában teljes erkölcsi felelősséget fölvállalva döntött így. Miről van szó? Az a palliatív ellátás, ami nem létezik az Egyesült Államokban, nézzük meg a WHO rangsorában, hol vannak, a világ egy leggazdagabb országa. Hát ez nem nincs is palliatív ellátás akkor gyakorlatilag.
Mert nincs is képzés, ha jól tudom, sok országban.
Nagyon sok országban. Hát Hollandiában is csak azért lett törvényileg előírva, ha már ugye itt van az eutanázia, mert egyébként a két mozgalom, a palliatív hospice és az eutanázia mozgalom párhuzamosan haladt mindkét országban, és ugye egyszerre értek úgymond révbe, miközben az eutanáziát ugye bevezették, és gyakorlatilag nem fejlődött ki a palliatív hospice ellátásnak az intézményrendszer, tehát nem választható. Pontosabban nem is alkalmazható, tehát honnan tudná azt a szegény, életveszélyesen sérült, most direkt nem holdoklót mondok, hanem életveszélyesen sérült, általában szokott lenni a terminológia, hogy mire van egyáltalán lehetőség, amire szüksége van az élete végén, hogyha nem is áll egy rendelkezésre, nem is tudják, fölkínálni sem tudják, nem is képzettek rá, és azt se tudják ők maguk, hogy ez egyáltalán megoldás-e bármire. Tehát a Washington államnak a törvénye az erkölcsi felelősséget arra terheli, az egész felelősséget, amifelé maga a törvény nyomja, mert nincs, azt sugallja, hogy nincs más választásod. Egyébként, ha már Kanadában tartunk, elég lenne csak rájutni a Google-be Kanada, mit tudom én, méltóságterápia, és ott van ugye Harvey Chochinov, minden létező díjat megkapott, tehát nagyon népszerű ott helyben, ott a megoldás, hogy az a méltóság érzet, ami miatt általában a szubjektív sérülése miatt szokták leginkább választani az eutanáziát, mert egy egész szubjektív méltóság érzet leltárt fogalomrendszer dolgozott ki Chochinov, hogy világon mindenhol használják, és minden nyelven le van fordítva, és amelynek a lényegenek a méltóságterápiának az, hogy például hagyjon örökül egy mondanivalót, egy üzenetet azoknak, akik számára fontosak, és ez, figyelem, 87%-kal növeli a szubjektív méltóság érzetét. Tehát miről beszélünk? Szubjektív méltóság érzet elvesztése? Ez nem is kell gyógyszer. Ugye ez az kell, hogy valaki egy önkéntes lejön és foglalkozzon vele. Édesanyám augusztusban halt meg, és a szobatársa, hallottam én két nappal a édesanyám halál előtt, akkor nem is tudtam utoljára találkozom vele, mondta ez az idős néni, egyébként nagyon komoly egészségügyi, ezirányú képzettségi rokonokkal, akik egyébként látogatták, úgy érezte, hogy ez kevés, hogy nem látogatja őt senki, nem így volt, egyébként látogatták, és akkor mondta a nővér, hogy és meg akar halni. Tehát én magam is tapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag ez az élet értelméről szól, és ez ennek föl nem ismeréséről, illetőleg az olyan speciális dolgokat kéne megadni, amit meg lehet adni. Csak ezeket valahogy direkt elrejtik ezen személyek elől.
Nagyon érdekes.
Igen, a Tim Keller írja egyébként a Halál című könyvében, hogy tehát a modern nyugati szekuláris kultúrán kívüli kultúrák, meg ugye azok, ahol egy természetfeletti dimenzióban azért hisznek az emberek, ott azzal segítették át a tagjaikat a nehéz időkön, hogy emlékeztették őket az életnek az értelmére. És ami érdekes ugye a mostani korban az az, hogy a kereszténység, mondjuk a szekularizáció miatt az embereknek már nincsenek hatékony eszközei arra, hogy szembenézzenek a szenvedéssel. Tehát nincsenek felkészítve arra, hogy a nehézségekkel meg a halál elő magába szembenézzenek. És szerintem is érdekes, hogy amikor azt nézzük, hogy milyen okok miatt választják az eutanáziát az emberek, sok esetben nem azt látjuk, hogy ők meg szeretnének halni, hanem azt, hogy meg szeretnének szabadulni a jelenlegi szenvedésüktől. És akkor ugye erre kapják azt a választ, hogy hát akkor meg lehet halni. És az egyik ismerősöm, aki Kanadában az egyik legjelentősebb ilyen eutanázia elleni aktivista, ő készített több videót is olyan fiatalokkal, akik például depressziósak voltak, és azt mondták, hogy ha abban az időszakban elérhető lett volna, vagy rendelkezésre állt volna az eutanázia Kanadában, akkor ők valószínűleg éltek volna a lehetőséggel, viszont most már nem azok, és örülnek, hogy nem választották ezt a döntést. Mert ugye ez kötődik oda is, hogy, ugye Kanadában ott tart a törvényhozás, hogy beszeretnék vezetni, hogy a mentális egészség állapotára is lehessen hivatkozni az eutanáziához való jelentkezéshez, és hát az egész kanadai kontextusban látjuk ezt a szójátékot, hogy az eredeti meghatározás az volt, hogy a halálnak észszerűen előreláthatónak kellett lennie.
6 hónapon belül bekövetkezik.
6 hónapon belül.
Általában ez szokott lenni.
És hogyha jöttem, akkor módosítottak, és most már nem szükséges, hogy 6 hónapon belül következzen be, és nem szükséges már két tanúnak a jelenlétese az írásbeli beadáshoz, a kérvényhez. A 10 napos kötelező várakozási periódust is felszámolták, és ha jól tudom, akkor vannak olyan esetek, ahol az orvos dönthet olyan esetben, amikor a beteg nincsen olyan beszámítható állapotban, hogy döntést tudna hozni, vagy hogy meg tudná változtatni mondjuk a korábbi kérvényét az eutanáziára.
János, valamit szerettél volna?
Hát rengeteg
minden. Rengeteg minden.
Nem is tudom, hogy honnan kezdjem, tehát igazából ez csak idő kérdése. Tehát ugye már látjuk azt, hogy nem fájdalomhoz, és különösképpen nem fizikai fájdalomhoz köthető, mert őszintén van aki komolyan gondolja azt, hogy ilyen gazdag államok nem tudják hatékonyan a fájdalmat csillapítani, hát viccelünk, az orvostudomány mai szintjén. Nem akarják. Hát viccelni, anesteziológia, tudom, bonyolult összetett, de mit tanultunk meg az anesteziológiából, hogy oda kell figyelni az egyénre. Hát alaposan tövig, hegyig kikérdezik a műtét előtt, nem? Ugyanígy. Igen. Tehát a fájdalomcsillapítás a halálhoz közeledve egyénspecifikusnak kell lennie, fizikailag teljesen megoldható. Egyébként megmondom őszintén, ez a tudat, nem tudat, épp tudat, nem biztos, hogy annyira kell aggódni ezen, mennyire legyen épp a tudata, mert pont ezt mutatja ki Alexander Batthyánynak, tehát Batthyány Stratmán László dédunokájának a könyve, aki egyébként a Viktor Frankl hagyatéknak az igazgatója Bécsben, tehát azon logoterápia megalapítójának, a hagyatékának, amely azt mondja, hogy a szellemi dimenzió, a szellemi lélek, szellem sosem sérülhet meg, és mindig ott van az emberben, ugye arról beszélünk, aki 4 koncentrációs tábort megélt, és aki azt mondta, hogy mindig van az életnek értelme. Tehát, hogy a fizikai valóságon, az agyműködésen túl ott van, tehát a brain, túl ott van a mind, és ott van a soul. Tehát nem tudjuk, hogy mi történik a szellemnek, és még akár a mindnak a szintjén sem, mert egyébként ez a paradox, vagy terminális lucidítás nem magyarázható pusztán az agy működéssel, mert az agy nem működik úgy, hogy ezeket véghez tudja vinni. Tehát föléledve beszéljen, kommunikáljon, bocsánatot kérjen, tanácsot adjon, elrendezzen dolgokat. Tehát a tudatosság az nem csak agyi kérdés, úgy tűnik, illetőleg másfajta tudatosság van, az élet értelmével kapcsolatos tudatosság, egy összegzés van. Tehát ez nem a kronosz idő, amikor lepereg mondjuk a halál közeli pillanatokban, ugye ezek a halál közeli élmények, az élete a szem előtt, ez nem kronosz idő, hanem ez kairosz idő, illetőleg olyan értelmes, olyan értékkel teli pillanatoknak az újra átélése és értékelt újra átélése, amikor ez egy időben történik, több ilyen eseménynek az átélése. Tehát csak azért mondom, hogy nem tudjuk, hogy mi történik ilyenkor, az biztos, hogy csak valamit észlelünk, és valami rendkívüli. Ha egyébként most már fölmegyünk a honlapokra, és megnézzük ezeket a hospice nurse, tehát nővér podcastokat, videókat, rengeteg ilyen van, hogy miket csinál a haldokló. Ez a stare, tehát nézni valamit nagyon, vagy reach, megpróbálni elérni, elkapni a kezét, és ez nagyon gyakori, mondják ők. És ezért sokkal többet tudunk most már, mert vannak podcastok, vannak YouTube-ok, és van rengeteg ilyen beszámoló, és vannak alatta bejegyzések. Így indult el ennek a kutatása. Tehát, hogy olyasmi történik a tudatosság szintjén is, ami nem biztos, hogy az agyműködés, tehát nem biztos, annyira kell félni, hogy nehogy a fájdalom csillapítás a tudatosságot károsítsa, mert lehet, hogy a morális döntések és az élet összegzése valahol más szellemi dimenzióban történik.
Hogy kicsit eszembe jutott lelkészként, lelki gondozóként a Bibliában olyan példák, amikor bizonyos emberek, komoly hívő emberek eljutottak olyan krízis helyzetbe, hogy akár meg is akartak halni, de hadd mondjam azt, hogy ez egy átmeneti helyzet volt. Tehát Illésnél is azt látjuk, hogy átmenetileg nagyon kivolt lelkileg, aztán Isten megerősítette és újra kezdte a szolgálatot. Dávidnál is, egyéb zsoltárosoknál is ezt látjuk,
Jobbnál
például, így van, nagyon jó példa, hogy olyan krízis éri őket, hogy őszintén kifakadnak Isten előtt, de utána újult erővel mennek tovább. És mondtam egy kis párhuzamot, ugye, hogyha a fiataloknak az ilyen transz kérdéseit figyeljük ma a világban, akkor nagyon sok tinédzser instabil a nemét illetően, és van egy néhány év, amikor ha beavatkozunk, ha engedik a szülők, engedi a kormányzat, engedi az állam, hogy meginduljanak a hormonkezelések, meginduljanak az átoperáltatások, akkor visszafordíthatatlan következményei lesznek, pedig ha várnánk pár évet, kutatások bizonyítják, hogy 80-90%-uk stabilizálódik. Nem ugyanez a helyzet sok esetben az eutanáziánál? Tehát aki ilyenre jelentkezne az életében egy bizonyos időszakban, Marci, te bemutattad például Kiánó esetét, aki 23 évesen foglalt egy eutanázia központban, és vissza is igazolták, és annyi szerencséje volt, hogy az édesanyja tudomást szerzett erről. Egyébként a fia cukorbeteg és részlegesen vak, tehát úgy érezte, hogy van erre oka. De hát kérem, hát ő 23 éves volt. Esetleg, ha eltelik 5-10 év az életében, nem fordulhatna ez meg?
Nem tudom, hogy ezt láttam el, de szerintem láttam én ennek az édesanyjának a reakcióját YouTube-on, azt mondja, hogy merészelik az én fiam befogadni a kérelmét.
Ez volt az.
Ugye az édesanyja idősebb, mint a fia. Hát mi ezt nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos dolgok, ilyen obszesszív, szuicid gondolatok ugye elmúlnak. Na most ugyanez a úgynevezett living will, tehát a halál esetére szóló végrendeletnek a teljes nonsense volt. Tehát honnan tudok én arról rendelkezni, hogy mit fogok akkor érezni, mit fogok értékesnek tartani, illetve milyen olyan plusz értelemforrásaim lesznek, hogy nem mondjak kegyelmet, ami most számomra nem értékelhető, mert nem vagyok abban a helyzetben. De hát az élet az ilyen, hogy mindig akkor találom meg az élet értelmét, akkor érzem az identitást, akkor érzem a meghívottságot, és akkor érzem a segítséget, amikor odaérek. Tehát türelmetlenség, tehát őszintén nem ez volt Ádámmal? Ugye, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Tehát a sátán azzal tudta magához édesgetni az embert, ami úgyis készen volt adottan, hogy Isten képmására vagyunk teremtve, csak nem tudta kivárni. Ugye, vagy nem tudjuk, mi volt a projekt, ugye, ennek a lényege. Hanem azt mondja, hogy olyanok lesztek, mondja a sátán. Hát nem olyanok vagyunk, hát ő képére és hasonlatosságra vagyunk teremtve. Csak azt nem tudta megvárni, hogy ez a projekt beteljesedjen, ahogy Isten akarja. Tehát gyakorlatilag ez egy transhumanista projekt, amit a sátán akar erőltetni rajtunk. Egyetlen egy dolgot kell már csak meghűsítani, a megváltást, ami pont a fájdalmon keresztül történik. Tehát mert elbukta gyakorlatilag a megváltással a projektjét, és most azt szeretné, hogy a megváltást, hogy fájdalomban érezzük Isten jelenlétét, teszem hozzá, az is érzi, aki, és én így gondolom, bár lehet, hogy nem értetek vele egyet, hogy mindenkit megváltott Isten, az is érezheti, aki még nem mondott neki igent. Tehát ott van a megváltásban Krisztusnak az ereje, a megváltása a fájdalomnak, és ezt akarja ezekkel a praktikákkal, transzhumanista praktikákkal a sátán hatálytalanítani, és ezért volt az, amikor Péternek azt mondja, ugye, hogy nem történhet meg ez, ugye, hogy keresztre fizetnek, és meg fogsz halni, ugye, mondja Péter Jézusnak, hogy ez nem történhet meg, és azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán, mert ugye, emberi módon gondolkozol. Tehát, hogy ezt a sátánnak mondja valószínűleg, mert ugye a sátán itt akart közbelépni, hogy nehogy megtörténjen a megváltás, megtörtént. Tehát a jó hír, hogy soha nem lesz, és ez nem kell hívőnek lenni. Akkor is érzi, mert a megváltás működik. Ott van Isten, ott van Jézus jelenléte a fájdalomban. Az más kérdés, hogy mit mondunk rá. Hogy észrevesszük-e az ajándékot, észrevesszük-e az életértelmét, észrevesszük-e a kegyelmet, észrevesszük azt, hogy nem kell félni. És bocsánat, még egy mondat. Ugye a szeretetnek az ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem, ugye János szerint. Tehát félünk a haláltól, ugye ezért tudjuk, hogy halál biztos, de a halál az negatív, holtidő mondjuk. Minden negatív. Nem akarunk róla tudomást tenni, miközben pont ez lenne a lényege, hogy nem kell félni tőle. Nem kell félni tőle, hanem kapcsolatba kell lépni azzal, aki legyőzte a halált, aki, hogyha az örök élet van, akkor már most is van. Ugye halál előtt, halál és halál után van. Hát akkor tehát most az örök élettel és az örök élet hordozójával érdemes kapcsolatba kerülni.
És a teljes szeretet kiűzi a félelmet, ahogy mondja a Biblia, és tényleg a megváltás univerzális, de fontos hittel reagálni és személyessé tenni.
Igen, és pont ez egyedülálló ugye a keresztény felfogásban, hogy a kereszténység szerint az életnek az értelmét a szenvedés nem veszi el, vagy nem csökkenti, mint ahogy a halál sem, és pont Jézusnak az életéből tudjuk, hogy hogy a szenvedés értelmet nyerhet. És egyébként szerintem a keresztény felfogásnak ezt a komolyan vételét mutatja azt, amit talán nem mindig hangzik el itt a palliatív terápia kapcsán, hogy egyébként a palliatív terápiát Cicely Saunders dolgozta ki, aki egyébként egy keresztény orvosasszony volt, és ő volt az első orvos, ha jól tudom, a modern kor, aki a teljes szakmai pályafutását annak szentelte, hogy segítse a betegeket, tehát hogy a haldoklóknak, illetve az életvégi állapotban lévő embereknek segítséget nyújtson, és így jött létre igazából az egész palliatív mozgalom, és szerintem ez egy nagyon nagy vívmány, és nagyon szomorú, ahogy mondtuk korábban is, hogy számos országban ez nem áll rendelkezés.
Hát Angliában egyébként nem is nagyon akarják elfogadni az eutanáziát, éppen azért, mert kívül van az egészségügyön, a karitatív cselekvésnek és a szolidaritásnak a része. Azért is mennek adományozni, mert tudják, hogy ott nem ölnek embert. Tehát én ezt javasolom, hogy csináljunk olyat, erősítsük meg a palliatív és hospice ellátást, és mondjuk nevet az eutanáziára, és ezt tudják rólunk, hogy ezek azok, akiknél soha nem lesz, akármi lesz, itt soha nem lesz eutanázia, és ezért nem szabad belevinni az egészségügybe, abba az egészségügybe, ahol sajnos most már ölnek. Egyébként ez az igazi keresztényi antropológia, tehát nem egy marginális, pláne nem selejtes életállapot a halál közeli időszak, hanem a leges legfontosabb, és az ember másikra szoruló lény, amikor kisbaba és amikor idős. És ez a két ember van legközelebb az igazi létállapothoz, a legigazibb emberséghez, ugye az emberiség elleni bűncselekményeket pont az ő kárukra lehet elkövetni, a legelesettebbek vételenek kárára, mert ők ráhagyatkoznak a többiekre. És azt hiszem, hogy azt mondja Jézus, hogy nem eztek olyan, a kisgyerekek nem juttok be mennyek országába. Na most ez tér vissza a haldokláskor, hogy minden szereptől az ember megfosztatik, ott már ugye nem doktor, nem ez az, nem, nincsenek szerepei, mindenki csak ő maga. És csak ő maga is Isten. És ehhez kéne visszatérnünk, ehhez a gyereki létmódhoz, hogy csak egy atya van, ugye, a gyerek is semmitől nem fél, ha érzi atya szeretetét, csak egy atyánk van, és nem kellenek a szerepek, nem félünk ezektől, nem identitásunknak nem szerves részei, és akkor viszont visszaadjuk a tiszta lelkünket az atyának, és ez szabadság, megbékélés, ez a jó halál. Nem az, hogy gyorsan is ne tudjak róla, hanem találkozok vele, és igen, örömmel el tudom fogadni. Miért? Mert több, mint a földi élet.
Ilyen érdekes, hogy a gonosz az élet elejét és a végét is támadja. Abortus, eutanázia. Hol vagyunk a legvédtelenebbek, vagy kik a legvédtelenebbek? Csecsemők, vagy az édesanyjuk méhébe levő magzatok, illetve az élet vége felé akár a maga tehetetlen idős emberek, de a Biblia azt tanítja, hogy az élet az értékes, és Isten képére vagyunk alkotva. Marci, még valamit akartál?
Igen, szerintem az fontos még megemlíteni, hogy egyébként általában a fogyatékkal élők jogait védő szervezetek tiltakoznak a leghangosabban az eutanázia ellen, meg az eutanázia kiszélesítése ellen, mert ugye nagyon sokszor, hát ugye egyes országokban beszélhetünk csecsemő eutanáziáról is,
abszolút,
tehát fogyatékkal születetteket ebben.
Szinte mindenhol. Egyre inkább.
Igen, és a másik pedig, amit meg lehet nézni az axioma.hu-n, most nemrég kiraktunk egy cikket az említett kanadai hölgytől, aki arra figyelmeztet minket, hogy vigyázzunk az eutanáziával, mert egyébként az öngyilkosság megelőzést is aláássa. Tehát, hogy mi alapján mondjuk azt embereknek, akik mondjuk öngyilkosság gondolatokkal küzdenek, hogy te öngyilkosság megelőzést érdemelsz, te pedig eutanáziát.
Érdekes.
Tehát, hogy ez egy önkényes...
Abszolút, de mert ez gyakorlatilag öngyilkosság, és pont ez a hiteltelen az eutanázia központú gondolkodásmódban, hogy komolyan vesszük azt, hogy akarnak ők palliatívot, vagy hospice, semmiért. Ott szellemi segítségnyújtás van, de milyen szellem? Mit jelent számukra a szellem? Hát semmi. Igen. Tehát a szellemnek nincs realitása, és ez a WHO is mondja, hogy szellemi, meg lelki. Hát, tehát számukra nincsen értéke a szellemi dimenziónak. Most tehát mondjuk ki, hogy ez tiszta hedonista szemléletmód. Tehát vannak olyan kategóriák, akiknek nem szabadna élniük, ezt nem én mondom, mert híres sok filozófusok írják le, a leghíresebbek, hogy neked igazából meg kéne halnod. Na most Kanadában nem csak azért érdekes ugye a hajléktalanoknak a sorsa, mert ott hideg van, ugye, és ott tényleg meg lehet fázni, hanem az fogyatékkal élők vannak az utcáinként mindenhol. Nem azért, mert ott lesznek pszichiátriai betegek, hanem a pszichiátriai betegek kerülnek ki az utcára. Tehát azok a hajléktalanok, azok valószínűleg pszichiátriai betegek. Na most pszichiátri beteget megölni, nem is folytatom, hát nem ez volt az eugenika náci verziója? Most csak azért mondom ezt, mert volt egy másik eugenika, ez az angol szász eugenika, aminek egyébként Julian Huxley volt az alelnöke Nagy-Britániában, még talán 43-ban is, talán 44-ben is, és ő volt az UNESCO-nak a főtitkára, amikor az emberi jogi terves nyilatkozatát megfogalmazták, és ő a transzhumanista vallás rögtön az elején az egész újjanan fölálló világ, kulturális világ alapjává kívánta tenni, egyébként az ezt ő rakta bele az UNESCO-ba, tehát a tudományt. Az egész tudománynak az alapjává. Na most, amikor lepattogzott róla ez a teljesen normál, az emberi jogi terves nyilatkozatának értelmezési módjáról, a józan, emberi gondolkodású, mondjuk Szent Tamási gondolkodásnak megfelelő, vagy personalista, humanista emberi jogfelfogás, a maga pőre valójában tört előre a transhumanista felfogás, és gyakorlatilag az eugenika picit más logikájában. Ott kényszerítették, ott erőszakarölték, meg itt megnyomják.
Szeretném, hogyha így most már az utolsó harmadban a nemzetközi területről kicsit hazai vizekre elveznénk hamarosan, bár ha még marad bennetek bármi a nemzetközi területen, ugye említettük USA-t, Kanadát, Egyesült Királyságot, én Belgium kapcsán még hadd kérdezzek egy utolsót, mielőtt Magyarországra térünk, mi a helyzet a gyerekekkel, a kiskorúakkal? 18 év alatt is dönthet úgy valaki, és úgy tűnik a belga esetből, mi a helyzet, amikor egy kiskorú szeretne eutanázni?
Hát ugye szülők mondja, de ezt majd Marcel elmondja, mert jobban ismeri ezeket a konkrét eseteket. Hát ugye amikor szülő mondja azt, hogy gyógyíthatatlan beteg is olyan fájdalmakat él meg, ami rosszabb a halálnál. Hát bocsánat, mit jelent az, hogy rosszabb a halálnál? Itt orvos, mert egy orvos kell mindenképpen, hogy orvos hogyan mondhatja azt, hogy egy fájdalom rosszabb, de honnan tudja, hogy mi a halál? Hát a halál csak az élet felől lehet megérteni. Na most az életről viszont csak biológiai módon van bármiféle szakemberi megítélése az orvosnak. Tehát azt mondani, hogy a szenvedés rosszabb, mint a halál, orvosi értelemben értelmetlen állítás. Na most, hogyha a szülő ehhez hozzájárul, akkor azt mondjam, hogy tényleg ez a probléma, hogy az egész dimenzió hiányzik a kortárs, az ilyen fejlett fogyasztói társadalom, mint amilyen Belgium, ami az életnek az értékességéről szólt, az élet értelméről szól. Na most, hogyha ez a szülő adja ez a hozzájárulását, akkor azt jelenti, hogy a szülőnek sincsen semmiféle gondolása erről.
Úgy tudom, hogy Hollandiában legalizálták először, és jelenleg 12 nyugati országban ez egy bevett gyakorlat. Miért különleges Belgium, és esetleg kik fogják követni? Marce?
Igen, tehát Belgiumban azt látjuk, hogy ott is, mint Kanadában a mentális egészségre lehet hivatkozni, hogyha valaki eutanáziát szeretne, és kiskorúakként is lehet jelentkezni. Ha jól emlékszem, 12 év alattiak esetében ugye jóvá kell hagyni a szülőnek, de alapvetően 18 év alatt is ez elérhető. És ez a csúszós lejtőeffektus, amiről János beszélt, az Belgiumban is, meg egyébként az összes országban, ahol legalizálták az eutanáziát, az megfigyelhető, vagy a Belgiumban is 2021-ben 2699 eutanázia volt, ugye 2002-ben csak 24, amikor elindult, és összesen már 27 000 ember halt meg eutanázia által.
Ez egy nagy lavina, ami elindult.
Hát, tehát ez egy nagy lavina, igen.
Na most a számomra jogászként a megdöbbentő az, hogy mire hivatkozással kezdték el az eutanáziát Hollandiában és Belgiumban, hogy a megfelelbezhetetlen szuverén akarata érvényesüljön a személynek. Na de hát egy kiskorúnak hogy lehet szuverén akarata? Vagy tehát arról van szó, hogy egyáltalán nem az akarata lényeg. Nem az a lényeg, hogy ő mit akar, hanem az, hogy mit kellene akarnia, vagy róla mit gondolnak a szülők, vagy mit gondol a társadalom, hogy a te életed nem értékes. Uh-huh. Tehát nem az autonómia érv itt a meghatározó, mert eredetileg Hollandiában is úgy volt, hogy próbálták demedikalizálni a halálozást, elhalálozást, ugye, hogy ne az orvosok döntsenek, és ne a kórház. Ehhez képest nagyon is az orvosok döntenek, még arról is, hogy van-e értéke az életének, az adott egyénnek. Tehát arról van szó, hogy az autonómia érv teljesen elvész, hanem tényleg a hedonista szemléletű, kvantifikálható, mennyiségileg meghatározható örömérzet mennyiség jelenléte, vagy potenciális jövőbeli jelenléte dönti el, hogy egy emberi élet értékese vagy nem, mint az állatnál is.
Hát meg az autonómia is érdekes, mert ugye eleve orvosi együttműködéssel történik az eutanázia, illetve az is, hogy tehát más dolog ugye lemondani egy kezelésről, meg más dolog kérni, hogy aktívan avatkozzanak be az emberbe. Tehát valahogy ez nem ugyanaz. És a másik, amit még itt érdemes megemlíteni, az az, hogy a piaci logika azért van, ahol megjelenik. Tehát ahol már az eutanázia elindul. Kanadában például a 2017-ben az ottani orvosi folyóiratban, ez a Medical Journal, megjelent egy tanulmány, hogy egyébként mennyi pénzt spórolna az államnak az, hogyha bevezetnék az eutanáziát. És akkor meghatározták, azt hiszem, hogy 36 és 130 millió kanadai dollár közötti összeget spórolhatná ezzel az állam. És akkor már nem is meglepő, amikor most már ilyen promó videókat is lehet látni, azt hiszem, hogy tavasszal a Twitter világát bejárta egy promó videó az eutanáziáról, ami teljesen úgy mutatja be, hogy tényleg, mint egy ilyen vidámparkszerű film.
Elképesztő, és tudom, hogy nehéz ide elérkezni, de Magyarország, most már kevés időnk maradt a műsoridőből. Mi a helyzet itthon? Marce, kérek mutasd be Karsai Dániel esetét, és utána pedig János, téged kérdezlek majd, hogy mi a véleményed erről az egész helyzetről. Mit kell tudnunk?
Hát ugye Karsai Dániel az úr, aki az ALS nevű betegségben küzd, nem tudom, hogy ennek van a magyar fordítása egyébként.
Mit jelent ez?
Tehát ez egy izom, degeneratív izomsorvadást okozó igen. betegség, és ugye ő adott be egy indítványt a Strasbourg-i Emberi Jogi Bírósághoz, és azzal a céllal, hogy ő nem, ha nem összességében az eutanáziát nevesítette ebben, hanem ő úgy fogalmazott, hogy az életvégi döntések esetében az öngyilkosságban való közreműködésnek a tényállásán szeretne módosítani, és hát igazából így indult el ez a folyamat, és az európai, tehát a Strasbourg-i bíróságon ez egy prioritást kapott az eset, tehát már meg is történt a meghallgatás, és januárra várható a döntés, ami egyébként egy gyors, tehát egy gyors elég döntéshozatalnak gyors. Mondható.
Nagyon gyorsnak.
És ami érdekes, az az,
gyanúsan gyors.
Gyanúsan. Majd erről is, erre is tér ki, kérlek.
Hogy 2002-ben egyébként már volt egy másik hasonló ügy a Strasbourg-i bíróság előtt, ez a Pretty versus United Kingdom volt, ahol már egyébként döntött erről a bíróság, és ugye ott már, tehát ott már meghatározták, hogy nem lehet azt mondani, hogy például a kínzás tilalmára hivatkozva, hogyha én nem élhetek az eutanázia lehetőségével, akkor az igazából kínzás, vagy azt mondani, hogy a magánélet tiszteletben tartása miatt nekem ezt el kell végeznem. Tehát ott ezt már tisztázta a bíróság, de mégis most ez egy újabb hullám.
János, mit gondolsz erről az egészről?
Hát ugye a bíróság az Emberi Jogok Európa Egyezményét kéne, hogy alkalmazza, és ezért ezeket a tényállásokat, vagy most ezeket a jogi szabályozási passzusokat hívták föl a felek, ugye, hogy ezekbe ütközne. Igazából teljesen mindegy. Tehát én azt akár úgy gondolunk a Strasbourg-i bíróságra, hogy amit kimondanak, az a jog, egyáltalán nem az a jog. Tehát a Strasbourg-i bíróság akármit mond ki, teljesen egyértelmű, hogy a jognak az embert kell szolgálnia, az emberi természeten alapulónak kell lennie. Az emberi természetet, ha megvizsgálom, akkor azt látom, hogy az embernek a lényege, a szelleme, ami az életében egészen egyedi módon teljesedik ki a szellemi dimenziója, tehát nem homo sapiens az ember jogi értelemben, hanem olyan emberi személy, itt jön a szellemi dimenzió, ami abszolút értékkel bír, vagy ha tetszik, ahogy a büntetőjogászok mondják, a legjobban védendő jogtárgy, mert abszolút értéke van, ez van a méltóság mögött.
Tehát még akkor se, ha Harari például bestseller könyveket ír erről a témáról.
Szíve joga mindenkinek azt ír, amit akar. Strasbourg is az dönt, amit akar, de akármit dönt, hogyha azt mondja, hogy a eutanázia az jogszerű, akkor természetjog ellenes a döntése. Tehát érvénytelen a döntése, nincs is minek ellenállni, mert ipso facto érvénytelen, mert ugye a jog vagy érvényes, vagy érvénytelen, amit a pénz. Ugye, ha Józsi bácsi nyomtatta a pincébe, érvénytelen, a Nemzeti Bank, akkor érvényes. Tehát olyan strasbourgi döntés, ami a természetjognak, ami az emberi természet lényegén nyugszik, ellentmond teljesen érvénytelen.
Mennyit ér egy élet? Ennyi érdekes beszélgetési témakör után ez még fölmerült bennem. Ugye most a napokban is lehet hallani az izraeli túszok szabadonbocsátásáról. Különleges látnom, hogy akár a nők, a gyerekek, a férfiak, és hát nyilván itt ahogy egy teológus társam rámutatott, itt senki nem kiabál vagy tüntet, hogy nemek közötti egyenlőtlenség vagy egyenlőség van, amikor mondjuk a nőket, gyerekeket, kislányokat engedik el először. Na de mennyit ér egy élet akár így az eutanázia kérdés körében? Hogyan látjátok?
Hát az élet nagyon is értékes, és pont az életnek az értékét veti el teljesen ugye az eutanázia, mert az emberi élet az, amiből, tehát az élethez való jogból indul ki minden más jog, és hogyha azt megszüntetjük, akkor azzal mindent megszüntetünk, és mindent aláásunk. Úgyhogy az emberi életet nem védi, és nem, tehát pont, hogy az emberi életet megszünteti az eutanázia, ezért semmiképpen sem lehet út azoknak, akik a bioetikai szempontból, meg úgy az emberi természet, tehát figyelembe véve azt gondolják, hogy az ember az értékes, értelmes, és igen, Isten kép másra teremtett.
Még gyógyíthatatlan betegeknél sem? Még magatehetetlen időseknél sem?
Hát természetesen, tehát hogyha mondjuk Viktor Frankl-t megnézem, a logoterápia alapítóját, 4 koncentrációs tábort élt végig, vagy túl, vagy Edith Éva Éger, ugye 13 éves igen. Kislányként, magyar származású zsidó, ugye most voltam Kassán, láttam a házát, szülőházát. Tehát ők azt mondják, hogy mindig van az életnek értelme, abszolút elhihetjük, egyébként személyesen is azt látom,
a és ezt gondolom. Című könyv.
A döntés, illetve az ajándék talán még jobb ilyen szempontból. Tehát én azt szeretném mondani, hogy arra gondoljunk, hogy a halálunkkor azt fogjuk átélni, mert ezt mondják, akik ezeket a paradox lucid, vagy terminális lucid időszakokat átélik, vagy akik hallják őket, hogy mik voltak a tetteink. Tehát ezeknek van igazán nagy jelentősége. Tehát, hogy, és ezek peregnek le a szemünk előtt. Tehát az, hogy milliók halnak éhen évente, talán 9 millió. 350 ezer gyerek az alultápláltság miatt elveszíti a látását minden évben, írja Alexander Batthyány a könyvében. Az, hogy a mi halottjaink itt Magyarországon milyen körülmények között halnak meg, hogy nincsenek önkéntesek, akik bemennek, hogy hiányzik a pénz, hogy hiányzik az odafigyelés, hogy teljes leélt élet után, mivel nem olyan aranyos az arcocskája, mint egy kis csecsemőnek, amit mindenki rámosolyog, és visszamosolyog a baba. Ugye ez a gázmosoly, mert automatikusan mosolyog vissza. De hogy nem tudunk rámosolyogni a haldoklókra, azt hiszem, hogy ez nagyon súlyos. Tehát szerintem ez fogjuk, ennek a fájdalmát fogjuk érezni a halálunk pillanatában, hogy itt megadott a lehetőség számunkra az életben, hogy ezeket az embereket szeressük, különösen speciális szeretetre van szükségük, de leginkább csak odafigyelésre, támogatásra, és nagyon fontos dolgok történnek a halál előtt. Tehát én azt szeretném mondani, hogy ne akkor kelljen átélnünk azt, hogy beteg voltam, és nem látogattál meg, éhes voltam, és nem adtál inni, szomjas voltam, és nem adtál inni, érkezik, szoktak inni és enni, kérni. Mint egy talitakum után a kislánynak mondta rögtön Jézus, hogy adjatok enni. Ugye? Tehát, de nem azért, mert ugye éhes, hanem ugye ez is egy szeretett gesztus, és utána meghalnak rögtön. Tehát az azért is paradox luciditásban, hogy egy-két órán, egy-két napon belül szinte mind meghalnak. Tehát, hogy az utolsó lehetőség, amikor ott kell mellettük lennünk, nem tudjuk, hogy mikor tényleg magukhoz, nem tudjuk, hogy mit éreznek akár egy permanens kómában lévő személy, de tanuljuk meg szeretni a halálos betegségben szenvedőket, a haláluk előtt levőket, ez nagyon-nagyon fontos küldetés. Tehát én azt szeretném mondani, fogadjuk örökbe őket, akár egyesével, akár az egész ágazatot, és álljunk oda melléjük.
Ez lenne a hospice, vagy a palliatív terápia?
Így van, abszolút.
Ez lenne. Van-e bármi útravalótok, záró gondolatotok, akár ami a jövőbe kaput nyit ebben a témakörben, akár jogi területen, akár életvédelem, bioetika, egyéb területeken mit tehet a jog, mit tehet a média, mit tehet a politikum, a döntéshozók ebben a kérdésben?
Én csak emberileg mondanám, hogy nyilván sokat lehet beszélni arról, hogy milyen érvek szólnak az eutanázia ellen, illetve arról, hogy milyen az emberi természet, de egyszerűen nem spórolhatjuk meg azt a szintű odafigyelést, amivel tartozunk azoknak magunk körül, akik esetleg szenvednek, vagy nehéz időket élnek át. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy erre legyen szemünk, mert nagyon sokszor olyan emberek szenvednek, akikről nem is sejtenénk. És egy-egy beavatkozás, egy-egy telefonhívás, egy megkeresés, egy beszélgetés nagyon sokszor életmentő lehet.
János, záró gondolatod?
Én szerintem azt kéne minél hamarabb megtanulnunk, amit a gyerek is csinál, hogy az életünknek középpontját megtalálni. Tehát azt, hogy itt miért élünk, miért létezünk. Na most, ha ezt nem tudjuk életünk során megélni, hogy miért, hogy azokra a feladatokra, azokra az értelemfelhívásokra, hogy mondaná Viktor Frankl, reagálunk azokra, hogy azok leszünk, akiként meg fogunk halni. Úgy halunk meg, ahogy éltünk. Tehát éljünk úgy, hogy a halálkor azt mondjuk, hogy igen, váratlan, nehéz, nem tudjuk, hogy mi lesz, de sokkal jobbnak érzem azt, ami lesz, tehát örömmel elfogadom, ez a jó halál, és ez a megbékélés, és mindenki így érzi a meghaló mellett, mert teljes életet élt olyan értelemben, hogy most már kész a túlvilágra, az örök életre, mert már a Földön is az örök életért élt.
Ez egy nagyszerű végszó, azt gondolom, és mielőtt elbúcsúzom, egy személyes ilyen arszpoetika, nekem a szüleim orvosok, találkoztam így többször a hippokrátészi esküvel, amivel tökéletesen szembe megy az eutanázia gondolatmenete, de mindenféle természeti törvénnyel, a 10 parancsolat ne őj passzusával, de még egyéb emberi jogi dokumentumokkal is. Reméljük, hogy tudtunk hozzáadni kedves hallgatóknak ebben a témakörben. Mára búcsúzom, szerkesztők nevében Tóth Krisztián voltam. Ne feledjétek, a szó elszáll, de a podcast megmarad. Viszont hallásra legközelebb.
Sziasztok!
Sziasztok, viszontlátásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Ha tetszett a beszélgetés, kövess minket a podcast felületeken, és mesélj rólunk a barátoknak.